A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, urvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük testvérek a 98. Zsoltár első és második versét, énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel. Foglaljunk helyet, és így magasztaljuk tovább az Urat a 489. dicséretet énekelvén. Az első vers így kezdődik, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.
Thank you.
Jöjjetek, imádkozzunk! Áldunk és dicsőítünk téged, örökkévaló Istenünk, hogyha új éneket tudunk már énekelni neked. Nem azért új ez az ének, mert valami különleges, mai és modern, hanem azért új ének, mert új szívből származik, és újjá szőlt ajkak zengik feléd. Köszönjük neked ezt a csodát, Urunk, hogy kegyelmedet megmutattad a te gyermekeid felé, amikor eltörölted álnokságukat, és vétkeikről nem emlékezel meg. Hadd köszönjük meg neked a te igédet, mely által teremtettél mennyet és földet, és amely által beleszólsz a mi életünkbe. Hadd köszönjük meg neked, hogy a te igéd igazság, és magasztalunk téged azért, hogy amit ígértél és ígérsz, azt meg is cselekszed. Köszönjük, hogy te ragyogtál és te ragyogsz előttünk, mint dicsőséges Úr, mint örökkévaló király. Magasztalunk téged azért, hogy egész héten arról hallhattunk, hogy egy ilyen emberrel is tudsz mit kezdeni, mint Jákob. Köszönjük, hogy megragadtad az életét, új alapokra helyezted, és elindítottad őt a megszentelődés útján. Köszönjük, hogy életében elvégezted azt, amit el akartál végezni. Köszönjük, hogy nem végeztél fél munkát, és úgy hallhatott meg, hogy egészen bizonyos volt benne, hogy hozzád megy. Urunk, kérünk téged, hogy ma is szólj hozzánk ennek a sorozatnak a végén, Jákob életéből. Kérünk, hogy áld meg szent lelkeddel az ige üzenetét, vedd kezedbe az ige hirdetőjét is, Urunk, hiszen ha nem te szólsz, akkor nem érdemes mondani egy mondatot sem, de ha te szólsz, akkor hosszan lehet és kell beszélni a te dolgaidról. Szeretnénk hirdetni a te nagyságos dolgaidat. Kérünk, hogy valóban nagyok legyenek előttünk ezek, hódolatra indítók, imádatra serkentők. Járass azért bennünket most ebben az órában is levetett saruval a te igéd előtt, Urunk, és ha tudjuk elmondani, hogy a te igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, mivel nem csak azt a két verset szeretném olvasni, amit textusként kiírtunk, és amit a 8 órás Isten tiszteleten a testvérek megszoktak, mert akkor nem fogom tudni belehelyezni abba a kontextusba, amely ezt a két verset körülveszi. Ezért hallgassuk most a Mózes első könyve 49. fejezetének az első versétől kezdődően az igét. És szólítá Jákob az ő fiait, és mondta: gyűjjetek egybe, hadd jelentsem meg néktek, mi következik rátok a távoli jövőben. Gyűjjetek össze, s hallgassatok Jákobnak, fiai. Hallgassatok Izraelre, a ti atyátokra. Rúben, te elsőszülöttem, erőm, tehetségem zsengéje, első a méltóságban, első a hatalomban. Álhatatlan, mint a víz, nem leszel első, mivel atyád ágyába léptél, akkor megfertőztetted, nyoszajámba lépett ő. Simeon és Lévi atyafiak, erőszak eszközei az ő fegyverük. Tanácsukban ne legyen részes lelkem, gyűlésükkel ne egyesüljön dicsőségem, mert haragjukban férfit öltek, s kedvük telve inát szekték az ökörnek. Átkozott haragjok, mert erőszakos és dühök, mivel kegyetlen, eloszlatom őket Jákobban, és elszélesztem Izraelben. Júda, téged magasztalnak atyád fiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz, s meghajolnak előtted atyádnak fiai. Oroszlán kölyök Júda, zsákmányt ejtvén felmentél, fiam, lehevert, lenyugodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán, kiveri őt fel. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljő Siló és a népek engednek neki. Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, s felöltőjét a szőlővérében. Bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai. Zebulon a tenger partjáig lakozik, azaz a hajók kikötőjéig, s határának széle Cidonig ér. Izsakhár erős csontú szamár, a karámok közt heverész, s látja, hogy jó a nyugalom, és hogy a föld mékies. Teher alá hajtja hátát, s robotoló szolgává lesz. Dán ítéli az ő népét, mint Izrael akármelyik nemzetsége. Dán kigyó lesz az úton, szarvas kigyó az ösvényen, amely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik. Szabadításodra várok, Uram. Gád hat háborgatja, majd ő hág annak sarkába. Ásernek kenyere kövér, királyi csemegét szolgáltat. Naftali gyorslábú szarvas, az ő beszéde kedves. Termékeny fa József, termő ága a forrás mellett, s ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, feszülten kezekarjai, Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Atyád Istenétől, aki segéljen, a mindenhatótól, aki megáldjon, az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyamé áldásaival. Atyád áldásai meghaladják az ős hegyek áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közül kiválasztatottnak koponyájára. Benyámin ragadozó farkas, reggel ragadományt eszik, este pedig zsákmányt oszt. Mindezek Izrael nemzetségei 12, és ez az, amit mondott nékik az ő atyuk, mikor őket megáldá, mindeniket tulajdon áldásával áldá meg. Kedves testvérek, ezen a héten Jákob élete állt előttünk, és beleláthattunk abba, amit egy kedves lelki ének egy sorában lehet olvasni. Két nagy csodát találok itt, s a szégyen elpirít, Isten szerelmét látom én, s szívem nagy bűneit. Igaz, hogy az énekíró ezt a Golgotáról írta, miután a Golgota keresztje alatt megállt és lehult a teher, de amikor Jákob történetével foglalkozunk, akkor ugyanez juthat eszünkbe. Ezt a két nagy dolgot látjuk, a mi bűneinket és Istennek a kegyelmét. Arra azt láthatjuk, hogy mire vagyunk képesek mi, és mit akar elvégezni a mi örökkévaló Istenünk. Láthatjuk azt, hogy igaz az ige, az ember szívének gondolata gonosz az ifjúságától fogva, mégis úgy lehetett látni, hogy a kegyelem jár a bűn nyomában, és Jákob élete vége nagyon szép. Elvégzi Isten benne a jó dolgot, azt, amit elkezdett. Láttuk tegnap azt, hogy halálra készülve is az Isten dolgaival foglalkozik. Az Isten dolgai érdeklik a haldokló Jákobot, aki tudja, hogy befejeződik földi léte. És látjuk azt, hogy a mai igében szólítá az ő fiait, miután Efraimot és Manassét megáldotta, azzal, hogy gyűjjetek egybe, hadd jelentsem meg, mi következik a messze jövőben. Mégis két igevers az, ami ennek az egész 28 versnek a lényege, és ezt írtam ki textusnak, az egyik az, amikor arról tesz bizonyságot Jákob, hogy nem múlik el a fejedelmi bot sem a vezéri pálca Júda térdei közül, míg eljő Siló, és a népek neki engednek. És a 18. vers, amelyben miután felsorolja az ő fiait, és megáldja, szinte felsóhajt, hogy szabadításodra várok, Uram. Nézzük tehát ennek a szakasznak néhány lelki üzenetét most, testvérek, ezen a záró alkalmon. Először is meg kell állapítanunk azt az első vers alapján, hogy Isten ígéretei mennyei áldásai hosszú lejáratúak. Van ilyen, hogy hosszú lejáratú kölcsön, ugye? Nem ajánlom senkinek, de Isten ígéreteit azt igen. Amelyek hosszú lejáratúak. Azt mondja Jákob, hogy mi vár rátok a távoli jövőben. Arról szeretnék szólni, mi lesz évszázadok múltán talán. Azért mondhatja ezt Jákob, mert tudja, hogy az Isten beszédei el nem múlnak. Hogy az az Isten, aki őt hordozta, megáldotta Lúzban már, vagy Lúznál, amely ígéretet adott neki, az az Isten, az élő Isten. És az évszázadok múlva is az lesz, aki volt. Mert nála nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Miért olyan fontos ez, testvérek? Azért, mert a testi ember az úgy gondolkozik, hogy a ma a fontos. Ha valamit kér az Istentől, akkor ugye van egy ilyen mondás, hogy add meg, Uram Isten, de mindjárt. Meg aztán ilyen bölcsességeket pufogtat az ilyen ember, hogy jobb ma egy verép, mint majd holnap egy túzok. Azonban a hívő embernek meg kell tanulni várni. Meg kell tanulni azt, hogy az Isten szabad, amikor az ő szavát beteljesíti. Jákob története és a hívők története arra mutat az új szövetség fényében, hogy nem érték el életükben azt, amit az Isten ígért nekik, mégis úgy éltek, mintha már az övék lenne. Erről beszél az új szövetség nekünk, ugye? Sok-sok új szövetség íge jut eszünkbe, hogy valóban nem nyerték meg az ígéreteket, de távolról látták és üdvözölték azokat. Vagyis egész szívvel hittek abban, amit az Isten megígért. Ezért mondja Jákob ezt a mondatot, hogy várok, Uram, a te szabadításodra. Szabadításodra várok, Uram. Mert hiszen, ha ezt nem tudjuk, akkor hogyan várnánk mi Jézusra? Az Isten népének az új szövetségben, várakozásban kellett élnie. Ugye azt mondja az ige, hogy ti pedig hasonlók azokhoz a szolgákhoz, akik várják az ő urukat. És a hitetlenek úgy gondolkoznak, hogy késik, nem fog visszajönni. És nem várják. És véghez viszik azt, amit ők akarnak. A hívő ember azonban, ha telik is az idő, biztos benne, hogy az Isten beteljesíti, és ez a reménység ad neki erőt, és ez segít abban, hogy el ne veszítsük bizodalmunkat, melynek nagy jutalma van, és el ne veszítsük a mi hitünket, és meg ne gyengüljön az. Mivel kezdődik, testvérek, mit láthatunk ebben a 28 versben? Hát azt láthatjuk, hogy Jákob úgymond megáldja az ő gyermekeit, hiszen a végén ezt olvassuk, hogy így áldotta meg. De miről szól ez az áldás? Hát miket olvasunk áldás címszó alatt? Hát ilyeneket olvasunk, testvérek, hogy Rúbenről, aki elsőszülött volt, azt mondja, álhatatlan, mint a víz. Nem lesz első, mert atyád ágyába léptél, akkor megfertőztetted, nyoszajámba lépett ő. Hát olyan dolgot tett Rúben, ami még a világ fiainál is, hát szomorú lett volna. De megy olyan embernél, aki Jákobnak a fia. Nos, itt felsorolja ezeket, testvérek, és ilyeneket olvasunk, hogy Simeon és Lévi erőszak eszközei az ő fegyverük. Ők voltak felelősek a sikemi vérfürdőért, ugye? Hadd mondjam el azt a testvéreknek, hogy amikor valaki vesz egy új autót például, és szeretné, hogy mi van benne, megkérdi az eladótól, vagy megkérdi a szalomban, hogy és hát mi van benne, ez, az, amaz, stb. Sorolja, és akkor nagyon sokszor lehet hallani a következő mondatot, ó, Uram, ez alapfelszereltség. Ezt nem kell külön kifizetni, ez nem kell külön kérni, hanem ez alapfelszereltség. Most az jutott eszembe, testvére, amikor elolvastam Jákob áldását, hogy itt a Biblia felsorolja a mi alapfelszereltségünket. Ezek a mi alapfelszereltségeink. Ezek azok, amiket nem kell külön kérni, nem kell értük semmit tenni, ezzel jövünk a világra. Ilyen alapfelszereltséggel születünk meg. Ahogy megszületett Ruben, meg Simeon, meg Lévi, meg a többiek, mi is ilyen alapfelszereltséggel jövünk erre a világra, testvérek. Hát Jákob azért hívta oda a fiait, hogy megáldja őket. Ehelyett miről beszél? Mi vár rátok a távoli jövőben? Vagyis amikor ezt a 28 verset együtt értelmezzük, akkor tulajdonképpen elmondja Jákob azt, hogy ha nem könyörül az Isten és nem ad szabadítást, akkor mire fogtok menni ezzel az arab felszereltséggel? Ezzel a veletek született bűnnel? Mire fogtok menni a naponta elkövetett vétkekkel, amit halmoztok, ha csak az Isten nem ad szabadítást? Ha csak az Isten nem könyörül rajtatok. Mert ilyen alaptermészettel nem nagyon lehet számítani áldásra, hanem csak a kegyelemre lehet számítani. Mégis, testvérek, azt mondja ez a Biblia, hogy az ilyen erőszakos emberek, mint ezek voltak, ha csak meg nem szabadítatnak, nem lehetnek áldások hordozóivá. Nem iratkozhatnak be az Isten iskolájába, ahol megtanulhatják azt, hogy én szelíd és alázatos szívű vagytok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ha csak nem történik meg ez, amit Jákob kér, szabadításodra várok, Uram, akkor nem nagyon számíthatnak semmilyen áldásra. Csak szabadítás útján lehet miénk az áldás. Az is nagy tanulság, testvérek, ebben az igében, hogy Jákob nem elfogult a gyermekei bűnével kapcsolatban. Ezt is jó megtanulnunk az igében, hogy nem lehetünk elnézőek a gyermekeink bűneivel kapcsolatosan. Nagy kísértése a szülőknek, vagy esetleg nagyszülőknek, akik annyira szeretik a gyermeküket, vagy az unokáikat, hogy azokkal elnézőek. Figyelitek ezt a Jákobi realitást? Amikor elmondja, hogy milyenek az ő gyermekei? Mert az ember mit szeretne? Hát dicsekedni a gyermekeivel, nem? Mire vitték? Milyenek? És amikor ezt teszik, akkor mindig úgy mentegetik. A bűneiket elnézik. Nem is olyan nagy baj az. Vagy esetleg nem beszélnek róla. Hát Jákob felvállalja, testvérek, hogy az ő gyermekeinek ez az alap felszereltsége. Ez az alap természete. Így jöttek a világra. Mert ha még, ahogy az ének mondja, ha csak az lenne igaz, hogy sírva jöttünk-e világra, sírás közt távozunk el, az még csak hagyján lenne. Csak az a baj, hogy nem csak sírva jövünk erre a világra, hanem hozzuk magunkkal a mi bűneinket, atyáinktól örökölt, hiába való életünket, ahogy az íge mondja, melyből egyetlen kiút Jézus Krisztusnak a szabadítása. A szabadítása. Nagy kísértés, testvérek, és szeretnék biztatni mindenkit, nagyon vigyázzon, vegye komolyan Jákobnak a történetét, nehogy úgy járjon, mint Éli, aki elnézte a gyermekeinek, a fiainak a bűneit. Legfeljebb csak annyit mondott nekik, hogy elnye, bejnye, de nem mondta meg, nem volt határozott. Én olyan sokakkal találkoztam, akiknek el kellett mondjam, igen, neked meg kell mondani. Ott Jákob megmondja a gyermekének. Az Isten áldására hogy számíthatsz, ha ilyen az alaptermészeted? Hogy számíthatsz az áldásra? Hogy vársz boldogulást, ha bűnben élsz, ha engedetlenségben jársz? Vigyázzunk, testvérek, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor a bűnt bűnnek mondjuk, és a kegyelmet kegyelemnek látjuk. A bűnt bűnnek mondjuk, és bűnnek ismerjük el. Rubenről ilyeneket mond, álhatatlan, mint a víz. Mert Ruben olyan volt, hogy nagy fellángolás, nagy elhatározás, ugye? Na majd mi megcsináljuk, aztán mikor menni kellett volna, akkor nem ment sehova. Akkor maradt ott, ahol volt. Álhatatlan, mint a víz. Ki lehetne ezeket emelni és értékelni egyenként, testvérek, mert Ruben, például Rubennek a lelkülete nem érték a lelki harcban. Nem érték a lelki életben, amelyre azt mondja az apostol, hogy harcold meg ezt a harcot, de ne légy álhatatlan. Mert csak azok érik el a célt, akik álhatatosak lesznek, akik kitartanak. Ugye Jelenések könyvében bíztatja a lélek, a gyülekezeteket, hogy tartsatok ki, légy hű, mint halálig. Végig megáld a nagy tusát, erőt urad a Krisztusát. Ó, milyen fontos dolog, testvérek! Milyen sokszor előfordul az, mi is küszködünk vele, mikor valaki vállal valamit. Igen, én megyek az ovis hittarra, vagy a gyermekisten tiszteletre, segítőnek, aztán nem jön, de nem is ír, hogy miért nem jött. Az Isten szolgálatában ilyen lelkület nem kell. Ilyen lelkület nem kell. Az Isten nem kezd vele semmit. Nem kezd vele semmit. Kedves testvérek, amikor felsorolja Jákob az ő gyermekeinek a tulajdonságait, és közbe felsóhajt, hogy szabadításodra várok, Uram, akkor mondjátok meg, miért kellene várni erre a szabadításra, ha Jákob is el tudná intézni, vagy meg tudná változtatni az ő gyermekeit. Akkor miért kellene várni erre a szabadításra? Mert a világnak ez a módszere, ez a receptje. A világ receptjére az van írva, hogy szedd össze magad, csináld ezt, csináld azt, tedd ezt, tedd azt, számolj le ezzel, számolj le azzal, legyen önbizalmad. Jákob meg felsóhajt, hogy Uram, én nem önbizalmat kérek. Én nem összeszedni szeretném magam, vagy a sarkamra állni, hanem én a te szabadításodra várok. Figyeljétek meg, ez az ember szabadításra vár, aki olyan sokszor a saját kezébe vette az élete irányítását, nem? Aki azt gondolta, hogy ő akkor fog meggazdagodni, hogyha ezt meg azt csinálja, hogyha így meg úgy sumákol. És akkor mindig valamit ugye emlékszünk rá, hogy hogy lesz több báránya. Hogy lesz nagyobb gazdagsága? És rájön arra élete végén, a megszentelődő élet végén rájön arra, hogy igen, szabadítás kell. Nincs más megoldás. Szabadításodra várok, Uram. Jézus Krisztus mondja, hogy aki jönni akar én utánam, az tagadja meg magát. Vegye fel a keresztet, és kövessen engem. És önmagunk megtagadása azt jelenti, hogy átengedni mindent az Isten kezébe. Átengedni mindent az én Uramnak a kezébe, mert Úr lett az életem fölött. És miért kellett volna eljönni Silónak? Azt mondja Jákob itt, hogy mert eljön Siló, és a népek neki engednek. Miért kellett eljönni Jézus Krisztusnak, ha mi magunktól is meg tudnánk változni? Ha mi magunktól is fel tudnánk számolni ezt az alapfelszereltségünket, amivel megszületünk? Akkor miért kellett az angyalnak kijelenteni, hogy nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Mire tanít ez az ige bennünket, testvérek? Arra, hogy a velünk született alapfelszereltséget, bűneinket az áldások sora sem változtatja új természetűvé. A kőszív helyett csak az Úr tud hús szívet adni. És kéred-e, hogy új szívet adj, Uram, én nekem? Az ilyen ember nem azt mondja, hogy én már csak ilyen vagyok. Fogadjanak el engem így. Hanem azt mondja, hogy könyörülj rajtam, én Istenem, és a te irgalmasságod sokasága szerint töröld el az én bűneimet. És hadd szóljak arról is, testvérek, hogy vannak itt azért olyan fiak, akikről valami jót mond Jákob. Például, hogyha egy-kettőt ki akarok emelni, a 20. vers, Ásernek kenyere kövér, királyi csemegét szolgáltat. Aztán Józseföl azt mondja, hogy a 22. vers, termékeny fa József, termő ága a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Igen, testvérek, vannak olyanok Jákob fiai közül, akik megáldatnak. Kenyerük kövér. Ugye a héten elhangzott az egyik este, hogy azért az Istennél az nem törvényszerűség, hogy a hívő ember az rózsaszirmok között járkál, ugye a hitetlen meg mindenféle rosszban veszi ki a részét. A hitetlen nem meg rázódul minden nyavaja. Ugye Istennél sokszor fordítva van. A Zsoltárok könyvét tessenek tanulmányozni, és akkor ez rögtön kiderül, ugye? Hát a Zsoltáros felkiált, hogy Uram, hát a hitetlenek élnek, mint marci hevesen. Hát olyan jól megy a soruk. Nem? És itt olvasunk ilyeneket. Jól ment a soruk. Mit olvasunk? Azt mondja, hogy a 20. versben, hogy Ásernek kenyere kövér, királyi csemegét szolgáltat. Kenyere kövér, jól terem a földje. Ugye, mint a újszövetségi gazdagnak, aki azt mondja, hogy építek csűröket, mert rengeteg termésem van. Újakat építek. Hát ez az ember megáldatik, ugye, aztán megy a pokolra majd, a sok kenyerével együtt. Azt mondja, hogy királyi csemegét szolgáltat. Hát ez azt jelenti, hogy a királynak a céljaira. Mondjuk ma úgy mondanánk, hogy adakozik bőségesen. Ugye Jézus hogy mondja, hogy sokan-sokat dobtak a persejbe. Igaz? Tehát, hogy hát adakozik az Isten céljaira. Lehet adakozni, testvérek, én ismertem olyanokat, akik nem jártak hitben, és százezreket adtak egy évben egyházfenntartói járuléknak. Meg ismertem gazdagokat, akik odahajítottak egy 500-ast. Lehet azt mondani, királyi csemegét szolgáltat. Hát ez nagyszerű. Szolgáltatsz te királyi csemegét? Szolgáltatsz? Jézus nézte, hogy ki mind dob a persejbe. Ugye? Ki dobja a királyi csemegét? Vagy az idődet, vagy az erődet. Vagy minden javadat, ahogy az ének mondja, fektesd be érte, csak nyerd lelkeket. Gyümölcsöt hoz, hogy ő megmentett. Királyi csemegét szolgáltat. De kedves testvérek, tanuljuk meg az igéből, hogy nem mégsem ezek az áldások hordozói, bár testileg megáldatnak, hanem azok, akik Jézust hordozzák. Míg eljő a Siló, akinek engednek a népek. Mégis az áldás hordozói azok lesznek, akik engednek a fiúnak. Hogy mondja az ige? És aki nem enged a fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Akik engednek a fiúnak. Ez az egyik. A másik tanítása az igének, hogy lehetsz te Isten nélkül is áldott ezen a földön. A kenyered gazdag lehet, haladhatsz. Ranglétrán, sikerben, mindenben lehet haladni, testvérek, a hitetleneknek is, a pogányoknak is. Ez nem az Isten gyermekeinek csak az osztály része. Ugye? De tanuljuk meg azt, hogy áldottak lehetünk, csak az ilyen ember áldássá nem lesz. Pedig az Isten azt ígéri az ő gyermekeinek, hogy ha megáldja őket, akkor megáldalak, és engem ezzel az igével áldott meg Ecsedi Aladár bácsi. Úgyhogy, ugye mondtam a felszentelésemen, hogy hát én már fel vagyok szentelve. Hát engem már Aladár bácsi 17 éves koromban megáldott ezzel az igével, hogy megáldalak és áldás leszel. Mert testvérem, a hívő ember, ha áldott, vagy a hitetlen is, az Isten megáldhatja még a hitetlent is. Jól mehet a sora. Csak tudjátok, nekünk nem csak erre van szükségünk, hanem arra, hogy áldássá is legyünk. Nem tudom, ismeritek-e azt a lelki éneket, hogy mondd csak áldás-e életed másnak. Szeretet szívedből árad-e, bűnről, váltságról szólsz a világnak, haza elveszettet viszel-e. És mindig ez a refrén, hogy tégy áldássá engem, mert áldássá akarok lenni. Sokan bezsebelnék az áldást úgy, hogy legyünk áldottak. De nekünk arra van szükségünk, hogy áldássá legyünk. Jézus Krisztus azt mondja az övéinek, hogy sóvá kell lennetek, ugye? Bele a levesbe. Világosság, nem rejtetik el a hegyen épített város. A vékát nem azért, a gyertyát nem azért gyújtják, hogy véka alá tegyék. Az áldott élet az lehet ilyen véka alatt égő élet. Az áldássá lett élet meg az, amikor lekerül a véka. És világít azoknak, akik a házban vannak. Áldása az életünk. És az Úr szabadítása nélkül, testvérek, nem lehet áldássá az életünk. Szabadításodra várok, Uram. Ó, milyen lelki látása van ennek a testi vakembernek. Ez egy tiszta vakember, ez a Jákob már ekkor. És mégis olyan lelki látása van. Szabadításodra válok, Uram. Lehet, hogy Isten megáldja az életedet valamivel, de az a kérdés, hogy a neved ott van-e az életkönyvében. Emlékeztek, amikor visszamennek a tanítványok, és mondják Jézusnak, hogy hú, mennyi áldást vettünk, még az ördögök is engednek nekünk, azt mondja, ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a nevetek be van írva az életkönyvébe. Mert testvérek, ez a kérdés, hogy téged izgat-e ez, hogy a neved be van írva az életkönyvébe. Mert hadd mondjam, hogy az elveszetteket az abszolút nem izgatja. A hitetlen ember ezen röhög. Micsoda? Az életkönyvébe. Akiben az Úr munkál, azt meg elkezdi izgatni, hogy mit cselekedjem akkor, hogy örök életem legyen. Jaj, be vagyok-e írva az élet, az már jó dolog. Ha ez valakit elkezd nyugtalanítani, vagy elkezd izgatni. Benyámin törzséről még hadd mondjak valamit. Benyámin törzse ragadozó farkas, reggel ragadományt eszik, este pedig zsákmányt oszt. Beteljesedett be bizony. Az, amit mond Jákob, hogy Benyámin ragadozó farkas, reggel ragadományt eszik, az a Bírák 19-ben van leírva. Meg lehet keresni. Az meg, hogy este meg zsákmányt oszt, az meg az Új Szövetségben van leírva, mikor egy ember, aki átéli az Isten szabadítását, boldogan mondja, hogy ő honnan való, aki a Krisztust prédikálja városról városra, és azt mondja, hogy ő Benyámin törzséből való. Úgy hívták, hogy Pál apostol. Beteljesedik, estére áldást oszt, estére zsákmányt oszt, és Benyámin törzséből sok száz évvel később, aki átéli a szabadítást és enged Silónak, az azt mondja a korintusiaknak, hogy nem végeztem, hogy egyébről tudjak köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mind megfeszítetről. Ja, csak közben megtörtént a szabadítás. Igaz? Ez az alapfelszereltség. Benyámin törzsének is ez az alapfelszereltsége. És estére zsákmányt oszt. és hirdettük a Krisztust, és azt mondja, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, írja Rómába. Igen, és ezt mondja, hogy eljő a Siló, nem távozik el a fejedelmi pálca Júdától, onnan fog származni. Nem Józseftől, nem Benyámintól, ugye, nem Rúbentől, aki elsőszülött, hanem Júdától. Júdától, aki nem volt különb, erőszakos volt, hát ugye úgy is nevezték, hogy oroszlán. Nem távozik el a fejedelmi pálca, míg eljő Siló és a népek engednek neki. Ezért volt fontos az, testvérek, amikor például, ugye, sokan nem tudják, hogy Simeon, amikor kezébe veszi a gyermeket, miért tudja, hogy ő a Krisztus? Vagy amikor elindulnak a napkeleti bölcsek, miért tudják, hogy hova kell menniük, hogy megszülethetett a Krisztus? Azért, mert akkor távozott el a fejedelmi pálca Júdától. Az első uralkodó, aki odaül a trónra, az nem Júda nemzetségéből való. És a hívő szív hova nyúlt vissza? Ide, az Ószövetségbe. Hát megírta, Mózes megírta. Ugye? A Mózes könyvében ez van. Egy hithű zsidónak ezt kellett tudni. Hogy amikor eltávozik a fejedelmi pálca Júdától, amikor nem júdai király fog ülni a trónon, akkor fog eljönni a Messiás. És azokban a percekben ezt várták, testvérek. Ezért nem Mária volt minden órás, ahogy szoktuk mondani, hanem a hívő zsidók voltak minden órások, mert ők minden órában várták, hogy a Messiás megszületik. Mert már nem júdai király ül a trónon, hanem az edomita Heródes. Ezért biztos benne Simeon, hogy látták szemeim a te üdvösségedet. De miért? Azért, mert hittek az írásnak. Szívükben melengedtek több száz éves proféciákat. Nem csodálatos? Ott melengedték a szívükben. Mikor az értelmük kinyílt, onnantól kezdve már várták Silót. Várták Jézus Krisztust. És amikor eljött, akkor tudták, hogy ő az. Jákob elismeri ezzel a mondattal, hogy szabadításodra várok, Uram, nem tudok a bűnnel mit kezdeni. Nem ezt ismeri el? Nem tudok a hajlamommal, a természetemmel, nem tudok mit kezdeni. Tényleg ilyen vagyok. De nekünk van egy ígéretünk, hogy nem kell ilyennek lennünk. Tehát amikor Jézus Krisztus újjátesz, akkor elmondhatod azt, hogy íme újjá lett minden. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Ezért a bűnből szabadulásra nincs más lehetőség. Nem az idő oldja meg a bűnt. Nem a felejtés a gyógyszer rá, hanem Jézus Krisztus váltsága, és ő benne lesz az életed áldássá. Mert őt bízta meg az Atya azzal, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Ő mondja, aki éj hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, és akit nekem ad az Atya, az mind hozzám jön. Ő a Júda nemzetségéből való oroszlán, akit a mennyben hogy dicsőítenek, mint bárányt. Akit úgy dicsőítenek, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet, erőt, hatalmat és áldást, és bárányként imádnak és tesznek méltóvá a dicséretre. Ő az, aki azt mondja, hogy az övéit feltámasztja az utolsó napon. Bízd életed arra, hadd fejezzem be ezzel az evangelizációs hetünket, ahogy egy énekben énekeljük az énekeskönyvünkből. Bízd rá arra életed, kiből üdvösséged árad. Nem lehet szebben megfogalmazni. Bízd magad-e kegyelemre, mely gazdagon árad feléd, váltságát tedd a magadévá, hidd, ez számodra is elég. Imádkozzunk. belecsodálkozunk abba a szeretetnek a mélységébe, magasságába, szélességébe és hosszúságába, amely munkálkodott ott Jákob és családja életében, és amely munkálkodik ma is. Légy áldott, Urunk, hogy ma sincs a bűnre más gyógyszer és megoldás, csak a szabadítás. Köszönjük, hogy Te vagy a szabadító, mert Te megmondtad, hogy szabadító jöttél a világra. Köszönjük, hogy vakoknak megnyíltak a szemei, a foglyok szabadon bocsátottak, a megkötözöttek feloldattak, az ördöngősök szent lélekkel teltek meg, és magasztalunk, hogy ez ma is megtörténik, és ma is megtörténhet. De Uram, kevés nekünk, ha nem velünk történik meg. Ha személyesen nem tudom elmondani azt, hogy velem is megtörtént. Én is megszabadultam, én is újjá lettem, én is új szívet kaptam, és én is a megszentelődő életre törekszem, és az ebben való előrehaladásra igyekszem. Ajándékozz meg bennünket, bátorító lelkeddel, Urunk, hogy így legyen. Így köszönjük meg neked az elhangzott igét, kérünk, hogy hadd találjon szíven bennünket, és add, hogy sokan megtérésre szomorodjanak meg, ugyanakkor az életre, hogy életünk áldássá lehessen mások számára. Hallgass meg bennünket a te kegyelmedből. Amen. Csöndben vigyük elé Isten elé könyörgésünket. Amen. Az Úrtól tanult imát együtt mondjuk, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, énekeljük a 487. dicséretből a 8. verset. A 487. dicséretnek a 8. versét. Uram, egyedül vagy jó, te vagy út, élet, igazság, de az én életem gyarló, gondolatom csak hamisság. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon neked békességet. Amen.